Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Felmentette a Pesti Központi Kerületi Bírósága a Gárda újra szervezésével vádolt férfit. Az indoklás szerint nem bizonyítható, hogy Kormány Sándor a feloszlatott Magyar Gárdával azonos szervezetet hozott volna létre. Az ítélet nem jogerős. Az MSZP szerint totális csőd az egykulcsos személyi jövedelemadó, amit bizonyít, hogy az átlagos keresetőek idén több mint 10%-kal kevesebb pénzt visznek haza havonta, mint tavaly. Katona Tamás a pártelnökségi tagja emlékeztetett arra, hogy az adójóváírás megszüntetésével ettől az évtől minden munkavállalónak a teljes jövedelme adó köteles. Együttműködésre hívja a civileket a Magyar Szolidaritás Mozgalom és számít részvételükre a demokratikus ellenzéki kerekasztal tárgyalásai során. Azokat a civil szervezeteket és pártokat hívják a programalkotó munkához, amelyek elutasítják az Orbán kormány buldózer politikáját. Reggelig borult lesz az ég, északkelet kivételével sokfelé várható havazás, a nagyobb mennyiség délnyugaton esik. Jelenleg is mínusz 10 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnapra kicsit enyhül, keleten, északkeleten 0-4, másút mínusz 5-9 fok várható. Szerdától ismét keményedik a fagy, de csapadék és erős szél már nem valószínű. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A vonalban Fodróci Géza munkajogász. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azért hívtam fel, mert azt vettem észre, hogy rengeteg homály van a bérkompenzáció körül, és arra gondoltam, hogy ideje helyre tenni bizonyos dolgokat. Arról nem is beszélve, hogy a műsor elején kiderült, hogy a közszférában már késik ez a bérkompenzáció, de akkor nézzük sorra. Egészen pontosan mi ez a bérkompenzáció, kinek jár?
Hát a kijött kormányrendelet, illetve egyéb jogszabályok alapján a törvényhozó akarata az volt, hogy azoknak, akiknek a különféle jogszabályváltozások miatt a nettó bére kevesebb lesz, mint 2011-ben volt, erre létrehozták ezt a jogszabálycsomagot. A lényeg, hogy versenyszférába dönthetnek így a munkáltatók, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, a közszférába finoman, hát fogalmazok úgy, hogy ott szinte kötelezővé tették. Bruttó 216 ezer forint alatt érintettek ebben a munkavállalók, tehát a különféle jogszabályozások miatt, aki bruttó 216 ezer forint alatti a bére, az nettóba kevesebbet visz haza.
Az ugyanígy vonatkozik például azokra is, akik ECHO-s bért kapnak, mint azokra, akik nem ECHO-sat, tehát ez mindegy, hogy mi, csak lényeg, hogy 216 ezer forint bruttó a teteje.
Így van, de természetesen mindegyiket külön kell nézni, tehát hogyha valaki csak simán munkaszerzéssel van, vagy egyéb más is van, akkor egyenként a bérszámfejezőnek egyenként meg kell nézni, hogy mi az az összeg, amivel kevesebbet visz haza. Így van. Na most a törvényalkotó szándéka az volt, hogy amennyiben ezen embereknek megemeli a bruttó bérét a munkáltató, akkor ezt kompenzálja valamennyire. Ez a kompenzáció úgy jött létre, hogy minden hónapban kevesebb járulékot kell majd befizetni a munkáltatónak, mint amennyi a jogszabályok alapján kellene. Ez az úgynevezett kompenzáció. A részletkérdéseket még azért nem tudom annyira elmondani, mert január 12-e lesz majd, amikor a járulékot be kell fizetni, és még elég sok minden hiányzik hozzá az én tapasztalatom, tudásom szerint. A lényeg, hogy 5% feletti részig a munkáltató viseli a költségeket, ami 5% fölötti, az pedig le lehet vonni a járulékokból. Ezt akkor tehetik meg, hogyha az érintett dolgozóknak legalább a 2/3-ának megadják ezt a bruttó béremelést.
Ez jár ez a bérkompenzáció, vagy a munkavállalónak kérnie kell? Automatikus?
Ez egy munkáltatói döntés. Tehát még a verseny célában munkáltatói döntés, közszélában ezt végre kéne hajtani. Tehát most, amiket itt hallunk újságokban innen onnét, illetve hát még csak most volt meg a januári utalás, itt azt kell mondanom, hogy itt valószínűleg még munkáltatók is ulasztottak, még nem egyértelmű a gyakorlat, szerintem itt emiatt lehet főleg elmaradás. Tehát a munkáltatónak kell ezt megadni. Az lenne az elegáns, hogyha minden munkavállalónak már adtak volna egy értesítés, hogy tisztelt munkavállaló, értesítünk, hogy 2012. január 1-től ennyi az új bruttó bért. Gondolom, hogy sok munka mellett nem mindenki tud ezt megtenni.
Azért kérdeztem ezt, mert beszéltem az adás elején a szakszervezetek együttműködési fórumának az elnökével, és ő azt mondta, hogy például a közszférában a munkavállalónak kérvényeznie kell azt, hogy ez a kompenzáció megtörténjen. Ez tényleg így van?
Hát, én szerintem nem. Szerintem nem. Én a jogszabályokból azt olvastam ki, hogy nem, ez nem egy kérvénye, hanem ezt a munkáltatónak kell biztosítania. És ahogy az előbb elkezdtem mondani, 5%-ig a munkáltatója, tehát 5% fölött kompenzálják neki, de csak akkor, hogyha az érintett dolgozóknak legalább a kétharmadánál megtették ezt. Tehát ez egy kicsit itt olyan elem ebbe a szabályozásba, ami nagyon fontos, hisz jelezték már, hogy nagyon komolyan fogják ezt ellenőrizni. Tehát, hogyha kétharmadánál kevesebb embernek adják meg a bruttó béremelést, akkor nem fogják kompenzálni. Tehát én javaslom minden munkáltatónak, hogy lehetőség szerint mindenkinek adják meg inkább ezt a bruttó béremelést, akkor biztos, hogy nem esnek, tehát nem fog kiderülni az, hogy nem adották végre ezt az egész bruttó béremelést, mert hogyha kiderül, hogy kettőharmadánál kevesebbnek adták meg, akkor közbeszerzésekből kiesnek, állami támogatást nem kaphatnak, illetve nem vehetik fel ezt a kompenzációt. Tehát elég komoly következményei vannak. Tehát erre próbálja a jogszabályalkotó terelni a munkáltatókat, hogy adják meg ezt a bruttó béremelést, illetve, hogyha mindenkinek megadják, akkor még azon az 5%-ra is lehet pályázni, ami az ő költségük.
Igen, lesz egy pályázat, arról lehetett már hallani, hogy aminek a keretében a munkáltató visszanemtérítendő pénzt kaphat, és hogy ezt a bérkompenzációra költheti, de akkor ezek szerint csak az költhet erre, aki az összes munkavállalóját tudja kompenzálni.
Így van. Még erre sem láttam a részleteket kidolgozva. Gondolom, ez biztos folyamatban van. De ez egy fontos, hogyha mindenkinek megadták ezt a kompenzációt, csak akkor indulhatnak el 5%-nak a pályázására.
Mi van akkor, hogyha a munkáltató nem tud egyszerűen pénzt adni erre, mert hogy az mondjuk a saját létét veszélyezteti, akkor a munkavállalóknak gyakorlatilag bele kell törődni abba, hogy ez a helyzet, és nem tud mit csinálni?
Igen, fogalmazhatunk így sarkosan is. Igen. Tehát amikor az összes jogszabály kész lesz majd, a részletszabályok is meg lesznek, akkor tudom azt mondani, hogy érdemes belevágni akkor is a munkáltatónak, de valahogy előre meg kéne finanszírozni ezt az összeget. Tehát pályázni mindenképpen kéne pályázni, csak hát addig, hogy szedik össze azt a pénzt, azt én sem tudom. A jogszabályokat alkalmazzuk, egyelőre nem tudok erre én sem megoldást.
Jól veszem ki a szavaiból, akkor ez nem teljesen tiszta most ez a jogszabályi környezet, ami a bérkompenzáció körül van.
Hát megmondom őszintén, igen, tehát valóban itt az első hónap az okosabbak leszünk, hogyha majd itt a járulék befizetések is megtörténtek. Úgy gondolom, hogy a következő hónapra már talán ki fog tisztulni. Elég sok nyitott kérdés van még, amit szerintem mindkét félnek, sőt mind a három félnek, a jogszabályalkotónak, a munkáltatónak és a munkavállalónak is türelemmel ki kell várni. Én úgy gondolom, hogy egyelőre mindenki egy kicsit legyen türelemmel, és reméljük, hogy egyértelmű és adekvát válaszokat kapunk a kérdésekre.
Egy másik téma is felmerült, ami miatt a segítséget szerettem volna kérni. Ugye a múlt hét pénteken óriási nagy hír volt az, hogy csődbe ment a Malév, és azt szerettem volna megtudni, hogy mi történik ilyenkor a munkavállalóval. Tehát csőd esetén őt mi életi meg, kaphat-e bármilyen kártalanítást, akár a cégtől, akár valahonnan máshonnan.
Itt nem volt változás a munkajogi szabályoknál, tehát a régi gyakorlatot tudom mondani, amit ezen a helyzetben is kell alkalmazni. Ha jól tudom, a januári bérekre félre lett téve, tehát az ki lesz fizetve, és valamennyi dolgozónak azt a járandóságát, felmondási idő, végkielégítés, ami egy munkától rendes felmondásnál járna, azt ki kell fizetni.
Tehát csőd esetén jár a végkielégítés, ezt mondja.
Igen, tehát ebbe változás nem történt. Ez most nagyon hirtelen történt ez a dolog, ezért is vannak szerintem még ellentétes nyilatkozatok, de a munkajogi szabályok itt egyértelműen. Tehát ezt ki kell fizetni a munkavállalók részére.
Mi van akkor, hogyha mondjuk a csődbe jutott cég ezt nem tudja megtenni, mert azt mondja, hogy nincsen rá pénze?
Hát itt vannak különféle garanciák, tehát létrehozták már régebben is a bérgarancia alapot. Tehát hogyha a munkavállaló már mindenféle módszert megpróbált, hogy a munkáltató kifizesse neki, és egyértelműen kiderült, hogy nincs erre keret, akkor itt van a bérgarancia alap, aminek helytállni kötelessége ilyen helyzetekben. Úgy gondolom, hogy a munkavállalók együttesen fontos lenne szerintem, hogy kérjék a járandóságaikat, ha nem megy, akkor szerintem azonnal kellene fordulni a bérgarancia alaphoz. De nem tudom, hogy mi a helyzet itt ebben a szituációban, de csak és kizárólag akkor lehet ehhez az eszközhez folyamodni, hogyha már mindenfajta írásban feltöltötték erre a munkálatot, és egyértelműen kaptak arra választ, hogy ez sajnos nem lehetséges.
Tehát ez akár évekig is elhúzódhat.
Azért nem addig, de hát biztos, hogy pár hónapot igénybe vesz.
Több helyről lehetett hallani, sőt még akár önkormányzati és állami vállalatoknál is, hogy a munkavállalók nem kapják meg időben a fizetésüket. Ilyenkor mit tett a munkavállaló, mire van jogosítványa?
A bírói gyakorlat alapján munkavállalói rendkívüli felmondás is megalapozhat akár pár napos bérfizetési elmaradás. Tehát erre több bírói ítélet is született, hogy pár nap elmaradás esetén a munkavállaló adta rendkívüli felmondását, és ez bizony azt mondta erre az adott bíró, aki az ügyben ítélkezett, hogy ez bizony megalapozta a munkavállalói rendkívüli felmondást, tehát ez egy olyan súlyos, vagy gondatlanságból elkövetett munkajogi szabálysértés a munkáltató részéről, amiért megalapozza. Ugyan nem javaslom ezt, mindig én az egyesség, illetve a írásbeli felszólítások híve vagyok, de a száraz tényeket mutatják, hogy igen, megalapozhatja ezt is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre. Én remélem, hogy ezzel a hallgatóknak segítséget tudtam adni, hogyha hasonló helyzetbe kerültek. Fodróczi Gézát, munkajogászt hallották az elmúlt percekben, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra, de jó.
Szolidaritás.hu.
Reklám. Az Invitel idén már harmadszor fogja átadni az Innomax díjakat, amire február végéig lehet pályázni. A részletekről Zsemberi Györgyöt, az Invitel vezérigazgató helyettesét kérdeztem.
Az Invitel azért hozta létre az Innomax díjat 3 évvel ezelőtt, mert a kis és közepes vállalkozásokról nagyon sokan beszélnek, viszont valóban reflektorfényben kevésbé állítják őket. 45%-át hozzák a GDP-nek, és a nagyon-nagyon jó ötletek, a kreatív megoldások, legyen az egy új szolgáltatás, legyen ez egy újfajta üzleti működés, általában onnan jön. Az Invitel hangoztatja azt, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozásokat, úgyhogy szeretnénk őket reflektorfénybe tenni. Pályázatra minden feltételt megtalálnak a websájtunkon, a www.invitel.hu/innomax beírást követően. Arra figyeljenek, hogy a kulcsszavak a pályázatban innováció, hatékonyság, maximalizmus és kreativitás.
Miért fontos ma Magyarországon az innováció, és mik voltak a tavalyi tapasztalatok?
Az innováció azért fontos, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem termékek kitalálásáról van csak szó, mert egy nehezebb gazdasági helyzetben új módokat kell találni, hogy hogyan működjenek vállalkozások. Kevés volt az, ami tegnap elég volt, illetve olyan körülmények vannak, hogy nem is biztos, hogy lehet úgy működni. Tehát önmagában a túlélés miatt is fontos, és a legjobb előrefelé menekülni.
Mit nyernek a cégek a díjon felül?
A díj maga egy elismerés, és én azt látom, hogy akik díjazottak voltak, azok teljesen tudatosan használják is ezt a díjat a saját marketing tevékenységükben, de természetesen az Invitel is támogatást ad az ő marketing tevékenységükhez, és működtetünk egy Innomax klubot az év során, ahol egy üzleti klubban ezek a cégek egy sokkal nagyobb körben népszerűsíthetik a megoldásaikat.
Az Innomax mellett mi az az Inno Apps, és ez pontosan kiknek szól?
Arra is rá kellett jönnünk, főleg a díjazottainkkal beszélve, hogy a legfrissebb ötletek, azok nem mindig a vállalkozóktól jönnek, hanem akik még a középiskolák és a főiskolák padjaiban ülnek. És a tavalyi évben először, mert idén másodszor már, megszólítjuk ezt az iskolás kört is. Tehát az InnoAbsti közép- és felsőfokú oktatásban tanulóknak szól.
www.invitel.hu/innomax.
Reklám hangzott el. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Mentsük meg az oktatást a fagyhalától mottóval, figyelemfelkeltő akciót és virasztást tart a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája február 8-án a fővárosi Deák téren a magyar oktatás védelmében. A vonalban itt van Kis Dávid, a Hőok elnökségi tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi lesz ez pontosan?
Figyelemfelkeltő akciót szervezünk, aminek, ahogy már elhangzott, valóban az lenne a célja, hogy elsősorban a felsőoktatási törvényhez kapcsolódó kiegészítő rendelkezésekben rejlő negatív hatásokra felhívjuk a figyelmet. Gondolok itt a keretszámok csökkentésére, az intézményi finanszírozás visszavágására, és mindenre a bizonytalanságra, ami most az egész felvételi időszakot, a felsőoktatást jellemzi.
Miből fog állni ez a figyelemfelkeltő akció?
17 órakor egy flashmob akcióra kerül sor, majd egy sajtótájékoztatót tartunk. Ez az a része a rendezvénynek, ahova sok szeretettel várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy tenni szeretne a felsőoktatás és általában a magyar oktatás védelmében. Várjuk tehát a hallgatókat, az érintetteket, a felvételizőket, tanárokat és mindenki mást is. Ezután pedig egy nyilvános konzultációt tartunk a Deák téren. Ez azt jelenti, hogy az oktatás, felsőoktatás főbb szereplőit hívtuk meg, így a Magyar Rektori Konferenciát, pedagógus szakszervezetet, szülői szervezetekkel is felvettük a kapcsolatot, és ővelük tartanánk beszélgetéseket. Ezeket egyébként élőben közvetítenénk Facebookon és Twitteren is, beszámolnánk róla, és lehetnek kérdezni is tőlük, illetve egy véleményládát fogunk kihelyezni majd a Deák téren, ahova szintén be lehet dobni arra járóknak, illetve az érintetteknek a véleményét, hozzászólásait, és ezt pedig eljutatjuk szervezet formában az államtitkárságra.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mondta, hogy meghívnak oktatással foglalkozó szakembereket, hogy az államtitkárságról lesz ott valaki?
Mi beszámoltunk róla, hogy lesz egy ilyen rendezvény, várjuk a visszajelzést. Reményeink szerint valaki megtisztel minket a jelenlétével, mondja az államtitkárságról is. Elsősorban ez nem a politikának szól most már, mint hogy a vendégkör, hanem szeretnénk pontosan azokkal tárgyalni, konzultálni, akik, ha úgy tetszik, a civil oldaláról állnak ennek a történetnek, és elsősorban is most az érintett felvételizőkre, középiskolás generációkra koncentrálnánk, hiszen ők azok, akiknek a jövője függ most azoktól a rendeletektől, amik az utóbbi hetekben kijöttek, és amik bizony elég nagy felfordulást és gondokat okoztak.
Úgy tudom, hogy ez a demonstráció egy országos rendezvénysorozat nyitó állomása, ez mit jelent, hol szerveznek további hasonlóakat?
Terveink szerint a következő hetekben, hónapokban valamennyi jelentősebb vidéki felsőoktatási központba ellátogatók, és igaz ez Budapesten a nagyobb intézményekre is. Itt ezeken a helyszíneken fórumokat, és hát attól függően, hogy épp milyen aktualitások vannak, megmozdulásokat is fogunk szervezni. Tehát mindenképpen egy a nyilvánosság előtt zajló egyeztetéssorozat és akciósorozat várható a következő hónapokra.
Az, hogy mi történt most ugye a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban, illetve hogy milyen változások léptek életbe, az ezeket létrehozó döntésekbe a hőokot mennyire vonták bele?
Amennyire lehetett, mi próbáltunk benne lenni ezekbe a döntésekbe. Természetesen, hiszen jogi kötelezettség ez a minisztériumnak, a döntés előkészítésbe sok esetben bevontak minket. Nem feltétlenül igaz ez az összes kormányrendeletre, hiszen csak a törvényalkotási folyamat az, amiben a hőoknak joga van, alanyi joga van benne lenni. A kormányrendeletekkel kapcsolatban is történtek, hála Istennek, egyeztetések, erre még decemberben Orbán Viktortól kaptunk garanciát, azonban természetesen ezeknek a nagy része zárt ajtók mögött zajlott, és már kész terveket, konkrétumokat tártak elénk, ugyanúgy, ahogyan a rektori konferencia és más érintettek elé is, amiket aztán nekünk csak nagy részt véleményezni volt lehetőségünk.
De akkor ezek szerint a törvényalkotási folyamatban benne voltak?
A törvényalkotási folyamatban természetesen benne voltunk, ott ültünk végig a tárgyalóasztalnál, már amikor ezt a törvényi kötelezettséget betartották a minisztérium képviselői, hiszen azt is érdemes megjegyezni, hogy 2011 februárjától egészen szeptemberéig semmiféle egyeztetésre nem került sor, akkor teljesen a háttérben történtek az előkészületek. Előtte, ugye ez volt a Navracsics miniszterelnök helyettes úr által kezdeményezett konzultáció, hogy utána, amikor már kijött az elfogadásra került végleges tervezetnek az első példánya, akkor bevontak minket újra. Ezek azonban nem voltak elegendőek ahhoz, hogy kellő mértékben alakítani lehessen a törvényt. És azt is el lehet mondani, hogy bár szerencsére sok mindent sikerült érvényre juttatnunk, elsősorban a hallgatói jogok terén rengeteg olyan elhatározása maradt a kormánynak, amit akkor is végrehajtottak, hogyha a teljes felsőoktatási szféra a tiltakozását fejezte ki ellene, mint hogy történt ez legutóbb. utóbb a törvénnyel kapcsolatban.
Azért kérdezem egyébként mindezt, mert hogy nekem úgy tűnt, és elnézést kérek, hogyha ezzel most egy kicsit szemtelen vagyok, de minthogyha a Hők így végig óvatoskodta volna ezt az elmúlt időszakot, legalábbis én nem nagyon vettem észre, hogy nagyon csapkodják az asztalt azért, mert olyasmik történnek, amik elsősorban a diákságot alapvetően hátrányosan érinteni.
Hát azért szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy volt már nekünk egy 8-10 ezer fős demonstrációnk tavaly október 27-én a Szalai utcában. Én azt gondolom, hogy azért ez mindenképpen jelentősnek nevezhető, és ráadásul ez nem egy egyéni vagy egyedüli akció volt, hiszen ezt megelőzően az ország szinte összes felsőoktatási városában zajlottak helyi megmozdulások, tüntetések. Az október és a november eleje is erről szólt. Tiltakozások, demonstrációk követték egymást, és ennek a végül is a csúcspontja volt ez a fővárosi demonstráció október 27-én, de ezt megelőzően is folyamatosan zajlottak nyilvános vitafórumok, konzultációk, ahol kellett helyi megmozdulásra is sor került intézményi szinten elsősorban. Gondolok itt a Corvinus Egyetem, az Óbudai Egyetem és más intézmények bezárásának a hírére, ahol azonnal hallgatói összefogás és a hallgatói önkormányzatok vagy a Hők által koordinált megmozdulásra került sor. Nem gondolnám tehát, hogy az elmúlt év csendesen zajlott. Az kétségtelen, hogy a tárgyalóasztalt tekintettük a legfontosabb fegyverterepünknek. Ott gondoltuk, hogy meg kell vívnunk ezt a csatát, hiszen a törvénykezésnek ez a módja és a rendje. Emellett természetesen, ha úgy tetszik, mozgalmi jellegű akciókat is folyamatosan szerveztünk, és szervezünk is a jövőben is, hiszen attól függetlenül, hogy mi tárgyalunk, és próbáljuk az asztalnál a legtöbbet kihozni a helyzetből, szükség van arra is, hogy erőt tudjunk felmutatni, szükség van arra, hogy megint tudjuk állítani a hallgatókat, pontosabban ezt jelezni tudjuk a kormány számára, hiszen ha látják, hogy összefogás van, ha látják, hogy széles körök tiltakoznak a terveik ellen, akkor nagyobb eredménnyel tudunk aztán a tárgyalásokon is eljárni.
Nem csak önök fognak tüntetni most ugye a felsőoktatásért, hanem február 15-én a Hallgatói Hálózat is szervez egyet a felsőoktatás szétrombolása ellen. Van-e bármilyen kapcsolódási pont a Hők és a Hallgatói Hálózat között? Önök ott lesznek-e az ő rendezvényükön, illetve őket hívják-e az önökére?
Mi biztosan nem leszünk ott az őkén, hogy ők a miénken ott lesznek-e. Azt nem tudom, várjuk őket szeretettel. Nagyon örülünk ennél, ettől függetlenül annak, hogyha mások is a szívükön viselik a felsőoktatásnak a jövőjét, és minél többen harcolunk azokért a célokért, amik úgy gondoljuk, hogy a magyar fiatalság, a magyar fiatal értelmiség jövőjét szolgálják.
És nem lenne jobb együtt harcolni? Hát ugye önök is diákok, ők is diákok, hát ugyanaz a céljuk, akkor miért nem lehet egyszerre csinálni mindezt?
Mi elhatárolódunk néhány olyan módszertől, amik itt az elmúlt évben felmerültek, és azt gondoljuk egyébként, hogy ezt a küzdelmet, ha lehet így nevezni, érdemes pártpolitikamentesen megvívni, már csak azért is, mert a magyar hallgatóság az nem kötődik sem a jobb, sem a bal, sem bármilyen más oldalhoz. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a felsőoktatás védelmében kell fellépni, és nem szeretnénk ezeket a célokat napi politikai, pártpolitikai érdekeknek alárendelni, mint ahogyan azt sajnos néhány szervezet esetében meg lehet figyelni.
Mondjuk a Hallgatói Hálózat is azt kérte, hogy ez ne pártpolitika mentén zajoljon, hanem hogy ez diáktüntetés, várnak mindenkit szeretettel, de nem akarnak pártokat látni ott. Tehát akkor továbbra sem látom, hogy miért nem lehet együtt csinálni ezt a fellépést.
Halló?
Itt vagyok, figyelek, várom a válaszát.
Elmondtam a válaszomat az előbb.
Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kis Dávidot, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnökségi tagját hallották az elmúlt percekben, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Ezzel mai műsorunk véget ért. Munkatársaim Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, akkor már újra Törtei Takács Krisztával. Legyen szép a napjuk, Bálint Juditot hallották.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
All my friends think I'm a jerk, 'cause I never bother to work. I want you to know how I feel. I'm too lazy to work and too nervous to steal. All the boys along the stroll buy me juice, all the juice I can hold. And though I can hardly get a square meal, I'm too lazy to work and too nervous to steal.
See all the boys in tails and cups, looking like a million bucks. Though my bankroll is badly bent, I make every social event. Don't need a Cadillac car, I'll never travel that far. All the girls call me a heel, I'm ready to work and to deserve it to steal.
Dreamt what you were offering. Imagine lying next to me, your shirt and your reputation toss. I will write our story in my mind, write about our dreams and triumphs. This might be my innocence lost. I can taste the ocean on your skin, but that is where it all begins. I dreamt that we were elephants, water, sun, clouds of dust. I woke up thinking we were. I can taste the ocean on your skin, but that is where it all began. We all go back to where we belong. We all I can taste the ocean.